Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Az MTA BTK lendületbázis kutatócsoport a Közép-Duna vidéki bronzkori társadalmi gazdasági stratégiák vizsgálatára hoz létre digitális adatbázist. A már meglévő leletek a 21. századi módszerekkel újabb információkat adhatnak a bronzkori emberek életéről és mindennapjairól. Az MTA BTK lendületbázis kutatócsoport vezetőjével, a Hunren Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének tudományos főmunkatársával, Kis Viktóriával beszélgettem.
A bronzkor itt a Kárpát-medencében Krisztus előtt 2500 és 800 közötti időszakra tesszük, és ennek az első 1000 évére koncentrál a mi kutatásunk, tehát Krisztus előtt 2500 és 1500 közötti időszakra. Hogy ezt egy picit ugye el tudjuk helyezni, Krisztus előtt 2500-ban épültek az egyiptomi nagy piramisok, és ennek az 1000 éves időszaknak a végére tehetők pedig a mükénéi aknasírokba temetett görög hősök, akiknek tulajdonképpen a történeteit a Homérosz által lejegyzett írásokból ismerjük. Tehát igazából ez egy nagyon izgalmas és Magyarország területein kívül is jelentős időszak, és mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy ezek a közösségek, akik akkor itt éltek a mai Magyarország területén, ők hogyan éltek.
Mit tudunk most erről a korszakról, nyilván a teljesség igénye nélkül, de milyen leletek ismertek a bronzkorból?
Nekünk abban a szerencsében van részünk, hogy 2015-ben már elnyertünk egy lendületpályázatot, és annak segítségével sok olyan izgalmas dolgot ki tudtunk deríteni, amire a bronzkor korábbi kutatóinak nem volt lehetősége. Fontosnak tartottuk az embertani leleteknek a vizsgálatát, mert ennek segítségével ugye meg tudjuk állapítani, hogy hogyan éltek, hogyan táplálkoztak, milyen házakban laktak, ugye ezt a települések kutatása segítségével tudjuk, illetve nagyon fontos jellemzője a korszaknak a bronztárgyak, a fegyverek, eszközök is már ebben az időszakban bronzból készültek, és ezeknek a vizsgálata alapján tudunk sok fontos ismeretet szerezni ezekről a közösségekről. Tehát azt tudjuk róluk, hogy tulajdonképpen olyasfajta parasztházakban laktak, vagy olyan házakban, amelyeket ma egy skanzenben láthatunk, tehát földpadlós, tapasztott sövényfalú házakban laktak. Elkezdődött már náluk a társadalmi egyenlőtlenségnek egy jelentős kialakulása, tehát azt is látjuk, hogy vannak olyan egyének, akiknek bronztárgyak és aranytárgyak vannak a temetkezéseiben. Ezek a társadalomnak olyan 2-10%-át jelenti, és hát ami a másik nagyon fontos jellemzője a korszaknak, hogy a bronz beszerzéséhez Európa nagy területeit átívelő kapcsolatokat kellett fenntartaniuk, hiszen a rezet és az ont különböző régiókból tudták megszerezni. Tehát egy meglepően szervezett és érdekes társadalmi berendezkedéssel rendelkeztek. Ennek a részleteit szeretnénk még jobban megvizsgálni a lendület bázis kutatócsoport munkája során.
Mit jelent ez a bizonyos bázis a kutatócsoport nevében?
Ezért neveztük el így, mert azt a sok fontos adatot, amit az előző 2015-től induló lendületkutató csoporttal kiderítettünk, ezeket szeretnénk a lendület haladó pályázat segítségével adatbázisokban rögzíteni. Tehát egy többszintű adatbázisnak a létrehozásával pályáztuk meg most ezt a támogatást, amit el is sikerült nyernünk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a többszintű adatbázist, hogy felhő alapú adatbázisokban fogjuk rögzíteni a rendelkezésre álló információt, radiokarbon dátumokat, a fémvizsgálati adatokat, illetve amit a temetkezések és a települések kutatásáról sikerült a kutatócsoportnak kiderítenie. Lesz egy teljes hozzáférésű rész a kutatók számára, és a nagy közönség számára egy szűkebb adatmennyiség lesz elérhető.
Mit várnak ettől a bázistól, ettől az egységesített adatbázistól?
Ma már alapvető elvárás, hogy az adataink, a kutatási adatok egyfelől a nagy közönség számára is hozzáférhetők legyenek, hiszen az adófizetők pénzéből végezzük a kutatásainkat. Másrészt pedig hát azt látjuk, hogy a 21. századnak a legfontosabb jellemzője az adat, hogy mit teszünk azzal a sok adattal. Ugye Big Data időszaknak is szokták nevezni most már a 21. századot. Tehát ezeket a tudományos kutatási adatbázisokat egyrészt tárolni, másrészt értelmezni és közzé tenni is kell, és látjuk, hogy a társadalom részéről is nagy igény van ezeknek a kutatásoknak a megismerésére, és ezért gondoltuk úgy, hogy ez egy nagyon fontos folytatása lesz az eddigi munkánknak.
A bronzkorban még ugye nem léteztek határok, nem volt államiság szó mai értelmében. Mennyire van most nemzetközi összefogás a bronzkor kutatásában?
A mi kutatásunknak is tulajdonképpen az egyik legfontosabb jellegzetessége az, hogy kapcsolódunk. Több IRC kutatócsoporttal is van kapcsolatunk, például a temetkezések, vagy a most egy új izgalmas kutatási terület a lovak háziasításának a kutatásával kapcsolatban. Ahogy említettem, a bronznak az útját is igazából nemzetközi együttműködések segítségével tudjuk feltárni, hogy honnan szerezték be a réz, illetve az ón összetevőt, mely területekről. És azt vettük észre, hogy a 60-as, 80-as években viszonylag kevésbé vagy a 60-as, 80-as éveket követően viszonylag kevéssé volt rajta a Magyarország a nyugat-európai kutatásnak a mentális térképén, tehát igazából ez a lendületkutatócsoportnak a munkája és az akadémiai támogatás ahhoz is hozzásegít bennünket, hogy ezekkel az említett nemzetközi kutatócsoportokkal, illetve a külföldi országok kutatóival is szorosabbra tudjuk venni a kapcsolatot, hogy ne álljanak meg a lajtánál a térképek, hanem látszódjon a Kárpát-medence, hogy ez mennyire fontos terület volt az akkori Közép-Európa és Európa egészének szempontjából.
A régészet mennyit fejlődött az új 21. századi eszközöknek, technológiáknak köszönhetően, akár újabb leletek nélkül a régebbi leletekből is tudhatunk meg újabb információkat?
Mindenképpen, ugye az egyik fontos eleme ezeknek a természettudományos vizsgálatoknak, amiket mi is alkalmazunk, tehát egyfelől a biorégészet, olyan korábban, akár a 60-as években előkerült temetkezéseket is részletesebben tudunk vizsgálni, amire korábban nem volt mód. Tehát például az egyik izgalmas esettanulmányunk a balatonakali főnök, akinek a temetkezéséből előkerült csodálatos tárgyakat jól ismertük, ezeket a 70-es években publikálták is. Nekünk viszont lehetőségünk volt, mint kiderült, a múzeumba bekerültek a temetkezéshez tartozó emberi maradványok is, és egy 55-60 éves előkelő férfit tudtunk rekonstruálni az ő maradványainak a biorégészeti vizsgálatából, tehát embertani vizsgálatok történtek rajta, és archeogenetikai vizsgálatok is, és ennek segítségével meg lehet állapítani, hogy ő idegen területről vándorolt be, itt élt, születésekor is azon a területen, ahol eltemették, és a filmtárgyainak a segítségével pedig meg lehetett állapítani azt a fantasztikus 1500 kilométeres kapcsolatrendszert, aminek ő a része volt, amit ő is fenntartott.
Ön személy szerint mennyire tartja fontosnak azt, hogy a régészeti leleteket egy picit adott esetben interaktívabban, tehát látványosabban mutassuk be, például a fiataloknak? Ugye ön is részt vesz az MTA alumni programban, egy előadásának egy részlete az itt a Szigmában is hallható volt. Mennyire tartja fontosnak azt, hogy a fiatalok kézzelfogható történelmet kapjanak?
Ez egy nagyon fontos misszió a mi részünkről is valóban. Sok olyan módszerrel dolgozunk, amelyiket remélhetőleg valóban kézzelfoghatóvá tudjuk tenni ezeket az emberi személyes történeteket is, amit a bronzkori emberek vizsgálata segítségével napvilágra tudunk hozni. Említettem a balatonakali főnök történetét. A másik nagyon érdekes ilyen esettanulmányunk Balatonkeresztúron, egy középkorú nőnek a temetkezéséből sikerült arcrekonstrukciót készítenünk, és ez azt gondolom, hogy ez végképp nagyon közel tudja hozni a látogatókhoz, vagy a nagy közönséghez, és így a középiskolás diákokhoz is ezeket az embereket. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy nem csak, hogy a koponya alapján elvégeztük az rekonstrukciónak az elkészítését, Kustár Ágnes segítségével, aki már számos más ilyen arcrekonstrukciót elkészített, hanem archeogenetikus kollégánk segítségével ennek az arcnak az eredeti színeit, tehát a pigmentációját is hozzá tudtuk tenni. Tehát egy valódi, egykor élt ember néz ránk vissza. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy a nagy közönség számára ilyen lehetőségeket, beutatási lehetőségeket tudunk végezni. Hát természetesen egy ilyen arcrekonstrukciónak az elkészítése, ez nem egy olcsó történet, tehát igenis szükség van arra, hogy az akadémia támogatásával ezeket el tudjuk készíteni. És ahogy említette, igen, én is és a kollégáim is szoktunk vállalni olyan ismeretterjesztő eladásokat, ahol a nagy közönséget bevezetjük a kutatásainknak a folyamatába is. Azt látjuk, hogy sokszor az nagyon érdekes egy laikus számára is, hogy hogyan jutunk el az előkerült csontváztól az emberig.
Kis Viktóriát, az MTA BTK lendületbázis kutatócsoport vezetőjét, a HUNREN Magyar Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének tudományos főmunkatársát hallották.
Szigma, a holnap világa.
Immár negyedik éve zajlik a HUNREN Magyar Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpont kullancsfigyelő programja, amelynek célja a Magyarországon újonnan megjelenő nem őshonos hialommakullancsok megtelepedésének és terjedésének vizsgálata. A kutatás lakossági bejelentések alapján gyűjt adatokat ezekről a veszélyes kullancsfajokról. Földvári Gáborral, a HUNREN Magyar Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének tudományos főmunkatársával beszélgettem.
A tavasz az mindenképpen jelenti a kullancsok ébredezését is, azonban itt ugye egy fontos változás történik folyamatosan már évek óta, és egyre inkább talán mindenki a hétköznapi életében is megfigyelheti, hogy amit mi tavasznak hívunk, és ugye nagyjából így márciusra tesszük, ez jóval korábbra tolódik, és nem csak idén, hanem már több évben is megfigyeltük, hogy februárban is gyakorlatilag tavasszal megszokott időjárási körülmények vannak. Ez nem csak nekünk tűnik fel, hanem sokkal könnyebben és markánsabban feltűnik az élővilág számára is, és ugye a kullancsok nagyon erősen függenek mind a növényzet, mind az állatvilágnak a különböző évszakos változásától, és éppen ezért őrájuk is nagyon erőteljesen hat a klímaváltozás, tehát hamarabb fognak ők is aktívabbak lenni, hogyha hamarabb indul be az élővilág többi része.
Kullancsokból mindig ugyanazokkal találkozhatunk, vagy a kullancs is egy invazív faj, tehát valahonnan érkezik ide hozzánk?
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, tehát, hogy a kullancs szó ugye a magyarban lefedi az összes kullancsfajt, de a biológiában azért tudjuk, hogy ez nem egy faj, hanem csak Magyarországon is 20 és 30 közötti a kullancsfajok száma, és egyébként ezek közül egy az, ami domináns, ez a közönséges kullancs, ami Európa szerte egyébként általában embereken is, és mondjuk egy lombhullató erdőben is előfordul, de tudni kell, hogy vannak más kullancsfajok is, vannak, amelyek inkább mondjuk a házi állatainkon vannak, sőt, vannak olyanok, amelyek kifejezetten néhány gazda állatot kedvel, de tudni kell azt is, hogy említette, hogy vannak inváziós vagy nem őshonos kullancsok, amelyek képesek terjedni is. Ezenek vannak ember általi terjesztései is, tehát például a turizmussal, de sokkal kézenfekvőbb a vadon élő állatok vándorlása, mint terjesztőeszköz. Ilyen lehet a vándormadarak, mint az egyik út, illetve ugye a nagyobb távolságot megtevő, akár szarvasfélék, akár farkas, róka, aranysakál, ezek mind szóba jönnek, mint kullancs közvetítők. És itt én egyébként a vándormadarakat emelném ki leginkább, hiszen az Ökológiai Kutatóközpontnak is erre irányul egy monitoring programja, egy lakossági felhívása, mégpedig a vándormadarakkal is terjedő hialommafajoknak a megfigyelése. Ugyanis vannak olyan behurcolt kullancsfajok, amelyek nem csak hogy nálunk újak, de ráadásul még olyan veszélyes kórokozókat is képesek terjeszteni, amelyekre feltétlenül oda kell figyelnünk.
Mit kell tudnunk erről a bizonyos hialomak kullancsról? Hogyan ismerhetjük meg?
Ezek a hialomakullancsok azért fontosak, mert olyan kórokozókat terjesztenek, amelyekre még nincsen jelenleg gyógymódunk, illetve vakcinánk sem. Ez a klinikongói vérzéses lázvírusa egyébként. Azért fontos ezekre felfigyelnünk, hiszen ha a kórokozót terjesztő vektor, azaz kullancs jelen van Magyarországon, akkor joggal készülhetünk arra, és már időben felkészülhetjük arra például az orvosi ellátórendszert, hogy esetleg ennek a kórokozónak a felbukkanásával is számolnunk kell. Az a szerencsénk egyébként, hogy maga a hialomakullancs viszonylag könnyen felismerhető, akár még szabad szemmel is jól megkülönböztethető, például a közönséges kullancstól, azt mondom még laikus szemmel is, ugyanis jóval nagyobb, tehát többszöröse, 2-3-szorosa a közönséges kullancs méretének, csíkos lábai vannak, és talán ami a legfeltűnőbb ebben a hialoma kullancsban, nagyon gyorsan szalad. Tehát ahhoz képest, hogy a közönséges kullancs az csak vánszorog, és a fűszálak végén várakozik ugye az emberre vagy a gazdaállatra, ezek a hialoma kullancsok, ezek gyors szaladásra képesek, és úgy keresik meg a gazdát vagy az embert.
Miért különösen veszélyesek ezek a kullancsok?
Az egyiket már említettem, ugye ez a bizonyos gazda keresési stratégiája, tehát nagy hatékonysággal tudja megtalálni a gazdaállatot vagy az embert. És ami az igazi veszélyét jelenti, az az, hogy olyan kórokozókat képesek terjeszteni, amelyek ellen nincsen gyógymód, illetve komoly egészségkárosodást okozhat. Az egyik ilyen az említett krimikongói vérzéses láz vírusa, de terjesztenek baktériumfajokat is, amelyek veszélyesek lehetnek emberre, esetleg házi állatra is. Tehát nagyon fontos, hogy felfigyeljünk arra, hogyha rendellenes, nem a szokványos kullancs megjelenési formát látunk, akkor a kérésünk az az, hogy jelezzék ezt számunkra, ez a kullancsfigyelő.hu oldalon megtalálható e-mail címen történhet meg. Egy fotó beküldésével már is sokat segítenek nekünk az ebben a kutatásban résztvevő érdeklődők. Ez egy Citizen Science program, tehát itt a lakosság segítségét kérjük a kutatásainknak a végzésében, de magát a kullancsot is egyébként megkérjük, hogyha ilyen csikoslábú, gyorsan szaladó, nagyméretű kullancsot lát valaki, egy jól zárott tégelybe rakja el, és postai úton is elküldheti nekünk, vagy akármi ki is megyünk szívesen a helyszínre, hogyha a fotó alapján úgy néz ki, hogy ez a bizonyos hialóma kullancs az, amit találtak.
Az amúgy sem feltétlenül árt, hogyha a kullancsot eltesszük, amit kiszedünk akár házi állatból, akár magunkból.
Tulajdonképpen én azt mondom, hogy kutatási célból valóban hasznos, azonban mind diagnosztikai, vagy ugye a lakosság érdeklődése szempontjából nincs nagy jelentősége annak, hogy mondjuk a belőlünk eltávolított kullancsban mit mutatunk ki. Erről születtek szakmai publikációk is, ugyanis sajnos azok a módszerek, amit például a patikában kapható, ilyen gyors teszttel megnézhetjük például a Lyme-kornak bizonyos kórokozóira a kullancsot, ezek nem elég érzékenyek és nem elég specifikusak. Magyarán, hogyha ezek ki is mutatnak valamit, ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül azt a kullancs belén juttatta, és hogyha nem mutattak ki valamit, akkor sajnos nem biztos, hogy egyéb kórokozóktól például mentes az a kullancs. Tehát ilyen esetben tulajdonképpen nincs más teendő, ha valakiben kullancs van, mint hogy figyelni, persze eltávolítani, ez a legelső, minél hamarabb kiszedni a kullancsot, akár kézzel, akár csípéssel, és ezután pedig figyelni, hogy nincs bármiféle tünetünk. Egy ilyen tünet lehet egy néhány nappal a csípés után bekövetkező láz. Ebben az esetben is érdemes orvoshoz fordulni, és figyelni, hogy nem alakul ki például a leggyakoribb betegség, a Lyme-kór, ami kullancs terjesztett, ennek a jellemző piros 3-4 cm átmérőből kiütése a csípés helyén. De mondom, hogyha nincs tünet, akkor tulajdonképpen nincs teendő.
Honnan idézélbe véve támadnak a kullancsok? Az aljnövényzetből másznak föl ránk, vagy a fákról hullanak le?
Ez is igen egy nagyon gyakori tévhit, hogy ugye mivel általában erdőben sétálva, kirándulva szedjük össze a kullancsot, sokan még sapkát is húznak emiatt, és attól tartanak, hogy a fákról támadza a kullancs. Ez sosincs így. Egy olyan 1,5 méter maximum az a magasság, amit egy kullancs egy bokron vagy akár egy fán megtesz. Ennél följebb nem mennek, hiszen az ő preferált gazda körük, azok a kisemlősök, a közepes meg a nagy termetű emlősök, madarak, illetve gyíkok. Ezek mindegyike ez alatt az 1,5 méter alatt van. Madarak közül is csak azokon vannak kullancsok, amelyek a földön fészkelnek, vagy a földön szerzik a táplálékukat. Ebből következik, hogy nekünk is minden esetben az aljnövényzet felől várható a kullancsok érkezése, és hogyha mondjuk kiránduláskor azt az egyszerű szabályt betartjuk, hogy minél kevésbé dús aljnövényzetű helyeken, tehát mondjuk a vadcsapásokon, olyan helyeken, ahol nem érünk hozzá az aljnövényzethez, úgy közlekedünk, akkor már is csökkentjük a kullancsoknak a előfordulási lehetőségét a saját testünkön. De a legfontosabb az, hogy akármilyen óvatosak is vagyunk, érdemes egy ilyen kirándulás után átnézni magunkat, illetve a családtagjainkat, és ha megtaláljuk a kullancsot, és eltávolítjuk aznap, akkor igazából nem fenyeget minket semmilyen veszély.
Léteznek például ultrahangos kullancsriasztók, ezek hasznosak, hatásosak tudnak lenni?
Nem, ezek az ultrahangos riasztók sajnos bizonyított módon nem hatnak kullancsok ellen. Egy nagyon kézenfekvő, nagyon egyszerű, nagyon elegáns kis készülékek, ezek kulcstartó és egyéb formában kaphatók, én is tudok róla. Sajnos nincsen bizonyíték, sőt arra van bizonyíték, hogy nem mutatható ki kullancs távoltartó hatása, úgyhogy emiatt ezeknek a használata tulajdonképpen nem segít, sőt egy ilyen fals biztonságérzetet is kölcsönözhet, ha valaki ilyennel sétáltatja a kutyát, vagy akár erdőben, hogy védettsége lesz, sajnos nem lesz védettsége a kullancsok ellen.
Van biztos vagy biztosnak tűnő védelem a kullancsok ellen?
A leghatékonyabb ez az már említett kullancs vizit, tehát amikor átnézzük a saját vagy a családtagoknak a testfelületét, egy kirándulás, vagy akár egy parkban töltött délután után. Vannak úgynevezett repellensek, vagy kullancs riasztó szerek, ezeket több-kevesebb hatékonysággal lehet egyébként használni, sosem 100%-os, ugyanis nem feltétlenül tudjuk akkora dózisban magunkra vinni, hogy folyamatosan minden kullancsot távol tartsunk, tehát ebben az esetben is érdemes átnézni a testfelületet. A háziállatok esetében más a helyzet, ott vannak olyan szerek, akár ilyen csepegtetős, akár tabletta formájában elérhető szerek, amelyek vagy távol tartják, vagy akár el is pusztítják az állaton megkapaszkodó kullancsokat.
A beszélgetést ugye a hialoma kullanccsal kezdtük, és említette, hogy ezt amennyire lehet gyűjtsük és küldjük be önöknek. Hová küldhetjük be ezeket a kullancsokat?
A kullancsfigyelő.hu honlapon leírjuk a legfontosabb információkat. Elsősorban egy e-mail értesítést szeretnénk kérni azoktól a megfigyelő, kutatásban résztvevő lakosoktól, akik ilyen kullancsot látnak. Utána pedig megkérjük, hogy vagy küldje el postai úton az Ökológiai Kutatóközpont címére, vagy pedig, mint említettem, szívesen kimegyünk a helyszínre is, hogyha úgy néz ki, hogy hialomával van dolgunk. A melegedő időjárással egyébként, mármint a globális felmelegedés, vagy pontosabban fogalmazzak, várható sajnos az is, hogy áttelelnek előbb-utóbb ezek a hialoma kullancsok nálunk, tehát helyi populációk is kialakulhatnak, és ebben az esetben érdemes kimennünk és a helyszínen is jobban körülnézni, hogy található esetleg több egyed ezekből. Az eddigi megfigyelések alapján egyébként egy ilyen halmozódást sem már felfigyeltünk, de várható, hogy több is lesz. És egyébként még azt szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon sokszor nagy testű állatokon, tehát lovon, kifejezetten gyakran, esetleg szarvasmarhán fordul elő ez a hialoma, de volt már kutyán is egyébként megfigyelés, tehát szóba jönnek ezek a háziállatok is, és emberen is előfordulhat. Úgyhogy a kullancsfigyelő.hu oldalon található e-mail címre várjuk a bejelentéseket. És arra kérünk mindenkit, hogy járjon nyitott szemmel ezügyben is, és a csíkoslábú, nagyméretű, gyorsan mozgó kullancsoknak a megfigyelését azt tegye meg, és jelezze felénk. Az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratóriumnak a keretében végezzük a vizsgálatokat, és egyébként laboratóriumi vizsgálatokkal fogjuk azt is tovább kutatni, hogy milyen kórokozók találhatóak a Magyarországon felbukkant hialoma kullancsokban.
Földvári Gábort, a HunRen Magyar Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének tudományos főmunkatársát hallották. Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.